Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsészségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves Mária rádió hallgatók, kedves testvéreim! Folytatom Tihamér püspöknek az életét. Ez a leírás bemutatja ezt a papot a születésétől egészen a boldog avatási peréig. Most 1913-ban tartunk, és ennek nyarán Tihamér püspök az Egri Hittudományi Főiskolára, az Ószövetség tanárának és papnevelő intézet prefektusának a kinevezését kapta meg. 1913 őszén költözött be, mint tanár és előjáró abba az intézetbe, melynek egy körnövendéke volt. A szeminárium első emeletén lévő prefektusi szoba bejárata felett emléktábla figyelmeztet arra, hogy 1844. február 19-én itt írta Petőfi Sándor az Egri Hangokat. A fiatal prefektus miután egyszer kezébe vette a tollat, nem állt meg itt sem. Ő nem költeményeket írt, mint Petőfi, hanem olyan gondolatokat vetett papírra, amelyek szintén a magasra emelnek. Az igazság és a józanságnak az igéit hirdette. A magyar kultúra, egyházi közlöny, Mária kongregáció, Egri egyházmegyei közlöny voltak azok a folyóiratok, amelyek Tóth Tihamér tanulmányait közölték. A sajtó, a lelkipásztorkodás, a közéletbe vágott utakat, az evangélium szelleme, számára és rámutat a keresztény társadalom újjászületésének szükségességére, az ösvényeket és ösvényeket tör az ige hirdetés jövendő apostolainak. Tóth Tihamér, mint havasi és gyöngyösi káplán kezdte meg a pályafutását. A lelkipásztori működése közelebb hozta az emberekhez. Az alapos elméleti kiképzés után a gyakorlat terén is próbára tette képességeit. Munkáját lelkiismeretesen és példás módon látta el, de szabad óráiba tovább kereste az utat arra, hogy az evangéliumi téren is megtalálja a helyét, az irodalmi téren is megtalálja a helyét. Ebben az időben írta azokat a cikkeket, amelyek életében az útkeresés idejét jelentik. Ezekhez az anyagot legnagyobb rész még a központi szemináriumba vagy Bécsbe gyűjtötte össze. először inkább elméleti tárgyú, később egyre gyakorlati kérdésekről írta tanulmányait. Gondolatvilágára jellemző, hogy első cikkei a papságról szóltak. A Zsolozsmakön reformájának kérdése a késői hivatások problémája foglalkoztatta. Érdekes az a két cikke, amelyekben antialkoholizmus és a katolikus papság kapcsolatáról írt. Ne így áll könyvének jövő írója, már ekkor fiatalos lelkesedéssel az abstinencia pártfogója. Bizony akkoriban az alkohol néha megtépázta a papság tekintélyét. Bár szemináriumi állása nagyobb és több munkát jelentett, mint előző kápláni helyei, itt sem lankadt irodalmi tevékenysége, mely egyre inkább a gyakorlati kérdések felé terelődött. Az iskolai tantárgy, amelyet tanítania kellett, meglehetősen távol állott érdeklési körétől. Helyette inkább azokkal a gyakorlati problémákkal foglalkozott, melyeket a külföldi teológiai folyóiratok vetettek fel. Ezeket állandóan figyelemmel kísérte. Teológus korában és papságának első éveiben tett nagyobb külföldi útjai csaknem egész Európa szellemi életét megérintették, és hozzászoktatták a nagy távlatokhoz. Nem engedte elhalványodni azokat a tapasztalatokat, amelyeket külföldi útjain szerzett. Nem csupán a turista emlékeket őrizte, hanem arra törekedett, hogy minden értéket hazai földbe átültessen. Franciaországi útján fiatalon megismerte a francia katolicizmus helyzetét. Látta a veszélyt az ifjúság vallástalan nevelésébe, Franciaországban már akkor lehetett látni a következményeket. Mikor nálunk először merült fel a gondolat, hogy a középiskolai oktatás felső osztályaiban a hitoktatás megszüntessék, sikra szállt az iskolai hitoktatás megőrzésért. Kimutatta, hogy ezt eltörlik, felbecsülhetetlen értékeket pusztítanak el. Ezek az írások már mutatták érzékét a nevelés kérdései iránt. Tehát téren nem maradt meg az irodalomnál, hanem az ifjúság nevelésének gyakorlati munkájába is bekapcsolódott. Az egri évek jelölték ki ezt az utat számára. Egerben szövődtek azok a szálak, amelyek őt tették a magyar diákok legnagyobb apostolává. A sajtókérdésben a sötétség fiai mindig okosabbak voltak, mint a világosság fiai, írja. Van országgal az egyháznak tekintélye van, a másikba vagyona, a harmadikba vannak kitűnő tudósai, de megfelelő sajtója az nincs sehol a földkerekségén. Nálunk Magyarországon meg ugyancsak nincs. A mulasztás szorgalmas munkával kell pótolni. Az kétségtelen, hogy amit nálunk a sajtó területén az utolsó években tettek, elismerésre méltó. Most már nem azokhoz kell szólnunk, akik felvették a küzdelmet a liberális sajtó hatalma ellen, hanem a közömbös emberekhez kell hozzáférkőznünk, akik a kényelmes karosszékből részvétlenül nézik a porondon küzdő kevesek erőfeszítéseit. Akik a sajtókérdés jelentőségét nem ismerve gonddal óvják híveiket a jelentéktelen bűnalkalmaktól, de nem veszik észre a sajtó szerepét a lelki pásztorkodásban. Az ilyeneknek csak azt kellene megfontolniuk, hogy az ördög alig ha újongott valamikor jobban, mint mikor a nyomdagépet feltalálták. Mi most hozzátehetjük a tévét, az internetet, a mozit. A rossz sajtó élharcosa a gonoszság terjedésének a néptömegekben. Nem csak vidékeket, nemzedékeket ront meg, hanem az egész föld kerekség milliókat ránt az erkölcstelenségbe és a hitetlenségbe. Az egész evangéliumban egyáltalán egyszer olvassuk, mondja Tóth Tihamér, hogy Jézus örült. Ez akkor történt, mikor a tanítványok kiűzték az ördögöket, és az igazság világosságát terjesztették. Mennyire örülne Jézus most, ha a médiák felhasználásával sikerülne nekünk az ördögöt kiűzni. Ezt tanította Tihamér a sajtóról, és személyesen vált a küzdelembe. Most nem tudjuk, hogy kinek az ösztönzésére, de már 1914 elejétől a növendékek ünnepeken és vasárnapokon meghallgatják a székes egyházi szentbeszédeket, hogy tanuljanak a legjobb egyházi szónokoktól. Ismételt javítás után 1914. februárban megjelent könyve a Magyarországi Katolikus Egyház joga a vagyonához és a szekularizáció címen. Tihamér szerette a szegénységet, de látta azt a sok jót és áldást, amit az egyház vagyona nemzeti művelődés és jólét számára jelent. Röviden és mindvégig tudományos színvonalon fejti ki állásait. Olyan nagy számba szólítja meg az okleveleket és történelmi forrásokat, hogy munkája már ezen a címen is eszköz a félrevezetett közfölfogás javítására. Az Egri Katolikus Egyházi Tudósítónak közel 3 éven át volt a szerkesztője. Irodalmi színvonalra emelte, és a lap hű tükre volt a város szellemi és vallási életének. Szemmel tartott minden olyan eseményt, amely a keresztény felfogást és érzést sérthette, és minden ilyen megnyilatkozással szemben megfelelő és találó választ adott. A tudósító pasztorális jelentősége kitűnt, mikor az Egri dohánygyár munkásai beléptek a szociáldemokrata szakszervezetbe és sztrájkolni kezdtek. A tudósító akkor külön kiadásba jelent meg, és eljuttatták minden Egri munkáshoz. Az újság magáévá tette a jogos követeléseket és igazságosabb béreket kért. De a veszélyt is feltárta, amit a szociáldemokrácia jelent. A hatás nem maradt el, mert a dohánygyár munkásainak többsége csatlakozott a keresztény szocialistákhoz. A Népszava azonban másfél hasábos cikket írt az Egri Katolikus Tudósító ellen azzal a címmel, miért tordít a szamár. Ebben támadta Tóth Tihamért és felszólította, tanár úr, tegye le a tollat, tömje meg pipáját és eregessen bodor füstöt a plafon felé. Az időnek a járását nem lehet megváltoztatni. A szamár az csak amely elhiszi, hogy azért változik az idő, mert ő ordít. Nem, azért ordít a szamár, mert érzi az idők változását, a tanár úr érzése nem csal. Tóth Tihamér azonban nem tette le a tollat. Igaz, az idők valóban változtak, a háború vége, az összeomlás közeledett, és az égen már gyülekeztek a viharfelhők. De a kitört vihar Tóth Tihamért már nem találta a szerkesztői asztalnál, hanem Pesten a központi szemináriumban. Amúgy Tóth Tihamér nyilvános szerepléstől visszahúzódva minden szabad idejét diákjai körébe töltötte. Ebből az időből valók azok a kapcsolatok is, amelyek a cserkészethez fűzik. Alig fejeződtek be a vizsgák, a kispapok hazamentek, és ő készülődött. A zászlón ifjúsági lap között közös tábort rendezett, méretei nagyobbak voltak, mint az elmúlt évben. A Regnum csapatához a piarista gimnázium is csatlakozott Sik Sándor parancsnokságával. A részvevők száma meghaladta a 100-at. Tortianir a Regnum Pecskát csapatának volt a parancsnoka. A mozgótábor kassáról indult. A lomnici csúcshoz mentek, ahol július 4-én nagy hólabda csata volt. A Tihanér, mint mindig, előjár derűjével, a Breznóbányán két hetes álló tábor fájásztába az utat. Tihanér köré gyűlt a fiúk sárága. Átengedte magát a játékos kádnak. A patak partján feketére festette arcát agyaggal, a diákok babérkoszorút tettek a fejére, mint Sioux indián vezette csapatát a hódítók ellen. Minél derűsebb az élet, annál tisztább az élet, mondta. Mikor elérkezett az este, rövid elmélkedéssel a csillagos ég felé emelte a tábor lelkét. A parancsnokok egymást vezették a tábori beszélgetésekkel. Tihanér atya előadásai nehezebbek voltak, mint a többi parancsnoké, de ő saját példájával mutatta meg, hogy kicsiségek a nagy tettek szülői. Szent embernek ismertük, írja egyik diákja, ami legkevésbé akadályozta őt abban, hogy közvetlenül beszélgessen velük. Szerettük hallgatni. Olyan volt, mint az élő lexikon. Igyekeztünk nehéz dolgokat kérdezni, de ő mindenre megfelelt. Nem keresgette a választ, hanem tökéletes biztonsággal válaszolt nyomban. Érdekes történeteket mesélt el. A tátrai erdőkben rendezett nyilvános vitákban mindig megfelelt, és a hadijátékban is megállta a helyét. Jellemző Tihanér fegyelmezett lelki világára, hogy a játékos csatában is a hagyományos értékek pártján állott. Bármennyire is igyekezett önfegyelmezés, feltűnés nélkül gyakorolni, összeszedett szedettsége egész megjelenésére kivetődött. Parancsnoktársával együtt csapatának éjjeli szállása egy pajtában volt. Szalmán feküdtek, és a kis folyóba volt a mosdójuk. Nem győztem csodálkozni, miképpen lehetséges, hogy ő mindig ragyogott a tisztaságtól, írja egyik diákja. Mi olyan könnyedén nekiütöttünk a falnak, fának, és egyhamar pecsétes lett a ruhánk a bogrács mellett. Tihanér szorgalmasan sürgött forgott, mint bármelyikünk, de mindig feltűnő tiszta maradt kázá, ruhája, cipője. Csapatához nem volt szigorú, de mégis tisztelettel vették körül. Hatodikas diákjai társuknak tekintették. Tihanér atya úr volt a nevek közöttük, és benső barátukra találtak benne. Ez a viszony aztán nem szakadt meg soha a lelkiatya és diákjai között. Élete végéig sokszor felkeresték, és ő figyelemmel kísérte sorsukat. Az utolsó simításokat is elvégezte a cikk sorozatán, mely az élet értelme és a szenvedély címmel jelent meg. Megérezte, hogy az elkövetkező napokban nagy szüksége lesz a vigasztaló és az igazi boldogságról beszélő sorokra. A fiúk között töltött nyár után, mint a villámcsapás éri Egerbe július 27-én a katonai behívó, megkezdődött a világháború.